Isten igét Péter első leveléből a 13-tól a 25. versekig olvasom. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonysággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő, a Szent, hívott el titeket, magatok is szentek legyetek, és egész magatartásotokban úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy a Te szent jelenlétedbe jöhettünk ma reggel is, hogy megállhatunk előtted, hozva az előző hétnek minden fáradtságát, pörgését, örömét, várakozását és kudarcát, szorongását. Urunk, olyan nehéz megélni ezt a feszültséget, hogy szeretnénk lélekben készülni Jézus születésének ünneplésére, és valóban a te szereteteddel betöltekezve ezt továbbadni, ezt megélni. És közben annyi minden terhel, annyi feladat van rajtunk, olyan sok helyen kell helytállni. Ezek talán a legnehezebb hetei az évünknek. De köszönjük, hogy most itt állhatunk mindannyian gyermekeinkkel együtt előtted. És így kérünk, hogy jöjj a te kegyelmeddel, a te szereteteddel, szabadíts fel bennünket, vedd le rólunk a kudarcoknak, a bűnöknek a terhét, vonja te jelenlétedbe, ragyogtasd ránk a te orcádat, és a te szabadításod örömét újítsd meg a szívünkben, a lelkünkben. Köszönjük, Jézus, hogy te, akit már a világ teremtése előtt kiválasztottál, te valóban eljöttél, és végigjártad az utat értünk, és ezért van kegyelem, ezért van szabadulás. Köszönjük, Atyánk, hogy a te szereteted örök és igaz, és a mi hétköznapjainkba is beáradhat, beragyoghat. Köszönjük, Atyánk, hogy szent lelked által itt vagy közöttünk. Kérünk, hogy szólj hozzánk, taníts bennünket, emelj fel bennünket, melegítsd meg a szívünket, áldj meg minket. Amen. Isten igéjét Jeremiás könyvéből olvasom. Jeremiás könyvének a 36. részéből, az első 8 verset, majd a 13. verstől a rész végéig. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Végy elő egy irattekercset, és írd rá mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked Izraelről, Júdáról és a többi népről. Attól fogva, hogy beszélni kezdtem hozzád, Jósiás idejétől egészen a mai napig. Talán meghallja Júda háza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani. És ha megtérnek a rossz útról, én megbocsátom bűnüket és vétküket. Ekkor Jeremiás hívta Bárukot, Nériá fiát, Báruk pedig leírta Jeremiás diktálása után az irattekercsre az Úrnak minden igéjét, amit kijelentett neki. Majd ezt parancsolta Jeremiás Báruknak. Én akadályozva vagyok, nem mehetek az úrházába. Ezért te menj, és az úrházában a bőjt napján olvasd fel a nép előtt a tekercset, amelyre diktálásom után leírtad az Úr igéjét. Olvasd fel azok előtt a júdaiak előtt is, akik a városaikból érkeztek. Talán az Úr elé száll könyörgésük, és megtérnek a rossz útról. Mert nagy és lángoló haraggal beszélt az Úr ez ellen a nép ellen. Báruk, Nériá fia pontosan úgy járt el, ahogyan Jeremiás próféta parancsolta, és felolvasta az iratból az Úr igéjét az Úr házában. Mikejáhú jelentette a vezetőknek mindazt, amit hallott, amikor Báruk felolvasta az iratot a nép előtt. Ekkor elküldték a vezető emberek Bárukhoz Jéhudit, Netanyá fiát, Selemjá unokáját, Kusi dédunokáját ezzel az üzenettel. Vedd a kezedbe a tekercset, amelyet felolvastál a nép előtt, és jöjj ide! Báruk, Nériá fia kezébe vette a tekercset, és elment hozzájuk. Ők ezt mondták neki, ülj le, és olvasd fel előttünk. És Báruk felolvasta előttük. Amikor az egészet végighallgatták, megrettenve néztek egymásra, és ezt mondták Báruknak. Nekünk jelentenünk kell mindezt a királynak. Majd ezt kérdezték Báruktól. Mondd el nekünk, hogyan írtad le mindezeket? Diktálás után? Báruk így felelt nekik. Diktálva mondja nekem mindezeket, én pedig leírom a tekercsre tintával. A vezetők ezt mondták Báruknak. Menj, és rejtőzz el te is, meg Jeremiás is. Ne tudja senki, hogy hol vagytok. Majd bementek a királyhoz az udvarba, miután a tekercset elhelyezték Elisámá kancellár szobájában, és jelentették mindezt a királynak. A király elküldte Jehudit, hogy hozza el a tekercset. Jehudi el is hozta Elisámá kancellár szobájából, és felolvasta a király előtt, és a király szolgálatában álló vezető emberek előtt. A király éppen a téli palotában tartózkodott, mert az év 9. hónapja volt. Előtte a kályhában égett a tűz. Amikor Jehudi 3 vagy 4 hasábot elolvasott, a király levágta azt a kancellár késével, és a kályha tüzébe dobta, amíg csak az egész tekercs a kályha tüzébe nem került. Nem rettentek meg, ruháikat sem szaggatták meg, sem a király, sem udvari emberei, amikor hallották mindezeket. Elnátán, Delájá és Gemarjá kérlelték ugyan a királyt, hogy ne égesse el a tekercset, de nem hallgatott rájuk. Sőt, megparancsolta a király, hogy fogják el Báruk írnokot és Jeremiás prófétát. De az Úr elrejtette őket. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz azután, hogy a király elégette a tekercset azokkal az igékkel, amelyeket Báruk Jeremiás diktálása után írt le. Védj elő egy másik tekercset, és írd rá az előbbi igéket mind, amelyek az előző tekercsen voltak, de elégette Jójákim Júda királya. Jójákimnak, Júda királyának pedig mondd meg, így szól az Úr, te elégetted azt a tekercset, és ezt mondtad, Miért írtad rá, hogy el fog jönni a babiloniai király, elpusztítja ezt az országot, és véget vet benne az embernek és állatnak? Ezért így szól az Úr Jójákimról, Júda királyáról. Nem fog az utódja Dávid trónján ülni. Megbüntetem őt és utódját, meg udvari embereit a bűneik miatt. Elhozom rájuk és Jeruzsálem lakóira, meg a júdaiakra mindazt a veszedelmet, amit megmondtam nekik, de nem hallgattak meg. Jeremiás tehát elővette egy másik tekercset, odaadta Báruk írnoknak, Nériá fiának, az pedig felírta rá Jeremiás diktálása után azokat a beszédeket, amelyek a Jójákim Júda királya által elégetett iratban voltak. Sőt, még sok más hasonló beszédet is csatoltak hozzájuk. Egy hosszú történetet olvastam fel. Még egyszer átgondoljuk az egész történetet. Tulajdonképpen ennek a szakasznak a központi üzenete az, hogy Isten megszólal. Isten szól. Isten üzenetet küld az ő népének. És ezt kell leírnia Báruknak, Jeremiás írnokának. Mi a célja Istennek? Miért szól ehhez a néphez? Azt olvassuk. Talán meghallja Júda háza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani. És ha megtérnek a rossz útról, én megbocsátom a bűnüket és vétküket. Az Isten célja, akik messze-messze elsodródtak tőle, és engedetlenségben élnek, az, hogy újra magához hívja őket. Az Isten célja a fény, az igazság, a figyelmeztetés és a megtérés. Hogy térjen vissza hozzá a népe, változzon meg az élete, és akkor bocsánatot kap. Akkor az élet bősége árad rájuk. Később majd Jézus Krisztus mondja ezt, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Az Isten célja a gonosz leleplezése és a szabadságra vezetés. A feladat tehát, hogy Jeremiás azokat az üzeneteket, amiket az utóbbi hosszú-hosszú években Istentől kapott, gyűjtse össze, írassa le, és aztán olvassák fel a nép előtt. Hát, ha meghallja a nép, hát, ha megtér, megfordul, bocsánatot kér, és akkor ebben az életben lehet része. Hiszen volt már erre példa. 17 évvel ezelőtt Jósiás volt a király, Jójákimnak az apja. Jósiás király egyszer úgy döntött, hogy a templomot rendbe kellene tenni, mert már eléggé omladoznak a falai. Összegyűjtötték a templom kincseit, és elkezdték a templom rendbetételét, és miközben folytak a munkák, egyszer csak megtalálták Mózes könyvét. Előhozták a szent tekercset, iratot, és elolvasták a királynak. És amikor a király meghallotta, hogy mi az Isten törvénye, mi az Isten akarata a népre nézve, mire hívta el őket, akkor Jósiás király megszaggatta a ruháját. Ez a bűnbánatnak, a megtérésnek a jele volt. Megszaggatta a ruháját, és felolvastatta az egész nép előtt ezt a törvénykönyvet. Akkor történt az, hogy a templomból, Isten házából kihordatták a bálványszobrokat, hiszen Isten háza tele volt már más idegen bálványokkal. Hogy megszüntették az áldozó halmokat, hogy megszüntették a gyermekáldozatokat, hogy megtiltották a jósoknak a munkáját, és a halott idézőknek a munkáját. Jósiás, amikor Isten törvényét kezébe kapta, elkezdte az országot megváltoztatni, és Isten törvényéhez szabni az ország rendjét és törvényét. És valóban megtapasztalták azt, hogy az Isten kegyelmes volt. Megtapasztalták azt, hogy az ellenség, amikor más országokban pusztított és dúlt, ők szabadok maradtak. A nép Jójákim király apja idejében újra Istenhez fordult. Mert az Isten törvényének, a megtalált tekercsnek ereje volt, és életet hozott. Viszont jó 10 évvel később Jósiás király egy csatában Egyiptom ellen elesett, meghalt. A fia lett a király, de igen rövid ideig, 3 hónap után az egyiptomi fáraó jön, és azt a fiút fogságba viszi, és helyette a másik fiát emeli trónra, akinek a Jójákim nevet adja. Tehát a történet, amit olvasunk, Jójákim király idejében történik, az ő uralkodásának 4. évében. Tudjuk, hogy amikor egy másik ország győz, akkor az következményekkel jár. Az országnak hihetetlen adó terheket kell hordozni, vagy ezüstöt és aranyat kell küldeni nagy mennyiségben folyamatosan Egyiptomba. Jójákim király megoldja a kérdést. A népről lehúz még 1-2 bőrt, behajtja azt az aranyat, ezüstöt a tömegeken, az egyszerű embereken, amit neki Egyiptomba kell küldeni. Már 4 éve uralkodik Jójákim király, és egyre nagyobb a káosz az országban. Számára nem fontosak azok a törvények, amit az apja megtalált. Újra minden vallás felüti a fejét, az emberek szegények, zugolódnak, válság van, és nem látják, hogy hogyan megy tovább az élet. Jójákimtól mindenki fél. Nehéz helyzetben jutott az ország. És ekkor, ebben a helyzetben az Isten szava újra megszólal. Írd le mindazokat a proféciákat, amiket már évek óta küldtem, üzentem a népemnek, legyen összefoglalva egy tekercsben. És olvast fel a nép előtt. És aztán majd látjuk, hogy tovább megy, és nem csak a nép előtt lesz ez a tekercs felolvasva. A helyzet éleződik. Babilonba Nebukadnezár király foglalja el a trónt. Már 1 éve uralkodik, és egyszer csak felkerekedik a seregével, és ott van Júda határaiban. Érezzük a feszültséget. Egyrészt Egyiptomnak kell fizetni a hatalmas összegeket, másrészt Babilon egyre hatalmasabb. 2 hatalmas birodalom közé szorult pici Izrael népe, és kemény pénzeket fizet. Összehívják hát a népet a templomba böjtre, hogy böjtöljenek, imádkozzanak, és keressék az Isten akaratát. Imádkozzanak az Isten megoldásáért, az Isten szabadításáért. Nem sokkal azután történik ez, hogy a tekercs elkészült. És azt mondja Isten Jeremiásnak, hogy na most menj, vagy küld Bárukot. Jeremiás ugyanis nem mehet. Jeremiás már az Isten szavát hordozva Néhányszor megütötte a bokáját, már kitiltották a közszférából, már ő nem mehet nyíltan szólni, és egy ilyen üzenetet elmondani. Báruk, aki leírta a diktálásra a tekercset, ő viszi el Isten üzenetét, Isten szavát a templomba a böjt napján, és fölolvassa a nép előtt. A nép összegyűlt, hogy imádkozzon, hogy keresse az Isten szabadítását, az Isten válaszát, és az Isten válaszol. Az Isten szól. Amit mond, az nagyon kemény. Az egész gondolkodásukat kell megváltoztatni. Meg kell fordulniuk. A bálvány istenektől, az önmaguk erejében való bízástól elfordulva Isten felé fordulni, és az ő bocsánatáért esedezni. A nép végig hallgatja ezt az üzenetet, és van közöttük egy vezető fiatalember, akinek az apja a legfőbb vezetői csoportban van benne. Ez a fiatalember rögtön azt mondja, ez nem elég, hogyha a nép hallja. Mit tud tenni a nép? Már kérdés, hogy mit tud tenni a nép, és milyen sokszor érzi úgy a nép, hogy ó, én egy apró kis szürke ember vagyok a tömegben, és semmit nem tehetek. Holott Isten mindig keresi azokat az igazakat, akikért megkönyörülhetne a városon, akikért megkönyörülhetne a népen. Emlékszünk, amikor Ábrahámmal egyezkedett Sodom a Gomora sorsáról, de nem talált 5 igaz embert sem. Könnyű hárítani a nép szerepében azt, hogy nem én vagyok a döntéshozó, én nem tudom befolyásolni a dolgokat, egy fecske nem csinál nyarat, ismerjük ezeket a gondolatokat. Nem, mindenkinek felelőssége van azért, hogy hogyan válaszol Isten megszólaló üzenetére. Nincsen szürke nép. Abban az időben nem volt demokrácia, de Isten elküldi az ő tekercsét a néphez, hogy mindenki hallja, és mindenki egyénileg is válaszolhasson rá. De ennek a tekercsnek az útja nagyon fontos, hogy nem marad meg ezen a szinten, hanem tovább megy a vezetők elé. A vezetők elé kerül, ahol Báruk felolvassa. És ezek a vezető emberek fölfogják a súlyát. Megrettennek. Ha minden így megy tovább, Isten pusztulást hoz. De ő most megtérésre hív. Újra szól, újra hív. Jeremiás igéi nagyon közel vannak a mózesi törvényhez. Ugyanazon az alapon íródnak. Nem régen találták még meg azt a tekercset. Tudják, hogy miről van szó. Isten szól, radikális változásra hív. Ha ezt figyelembe vesszük, lehet, hogy megmenekülünk. Ha nem vesszük figyelembe, igen, ott van körülöttünk Egyiptom és Babilon. Elpusztulunk. És ezt ígéri Isten? El fog pusztítani bennünket a babiloni birodalom. El kell vinni ezt az üzenetet. Isten igéjét el kell vinni a királyhoz, hogy hallja. Hogy döntést tudjon hozni. Hogy az egész ország együtt lépjen és mozduljon. De nem csak az Isten üzenetét hallották meg ezek a vezető emberek, hanem a királyukat is jól ismerik. Tudják, hogy ez a király nem biztos, hogy Isten szava előtt meghajtja a térdét. És ha nem, abban a pillanatban Jeremiás és Báruk élete veszélybe kerül. Azért még pontosan lenyomozzák, hogy is született ez a tekercs, és Báruk vállalja, Jeremiás diktálta szóról szóra, ő pedig leírta. Azt mondják, hogy akkor rejtőzzetek el. Mi tovább visszük a tekercset, elolvassuk a király előtt, de ti rejtőzzetek el. És beviszik a királyhoz a tekercset. December hónap van, a kályhában ég a tűz. A király ott ül kényelmesen a trónján, fővezető emberei körülötte, és felhangzanak a tekercs mondatai. Az első 2-3 mondat után a király érzi, itt komoly döntésről van szó. Vagy ő marad a király, aki megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz, aki megmondja, hogy a népet ő hogy vezeti, és mit tart helyesnek, vagy meghajtja magát azelőtt az Úr előtt, aki ezt az üzenetet küldte. Éles eszű volt, egy pillanat alatt átlátta, hogy miről van szó. Nem lehet félig követni ennek a tekercsnek az üzeneteit. Vagy aláveti magát, elfogadja az Isten felsőbbségét és jogát arra, hogy népét irányítsa, és Isten rendje szerint új rendet szab az országnak, ami azzal kezdődik, hogy megszaggatja a ruháját, mint annak idején az apja tette, és bocsánatot kér, és megfordul istentelen útjáról. Vagy nagyon gyorsan bebizonyítja mindenki előtt, hogy itt ő a király. És lényegtelen, és felesleges hallgatni az iratnak a szavaira. Nincs súlya, nincs jelentősége, mert ő a király, és ő majd kézben tartja a helyzetet. Ne bizonytalanodjon el a nép, ne legyen ennek az egésznek hatása, félelemkeltő, pánikkeltő hatása, mert ő ura a helyzetnek. Király pillanat töredéke alatt eldönti, hogy ő király akar maradni. Hogy ő neki semmilyen Isten ne mondja meg, hogy mit kell csinálnia. És ahogy az első pár mondat elhangzik, a kancellár késével levágja az iratból azt a pár mondatot, és cinikusan behajítja a tűzbe. Ennyi súlya van ezeknek a mondatoknak. Semmi, így sem mesül meg. Látjátok, hogy hogy ég, hogy pöndörödik föl a papír. Nincs ereje. Nem tényező. Én vagyok a király. És így olvassák végig a tekercset előtte, és ő mondatról mondatra levágja a mondatokat, és bedobja a tűzbe. És győzelmet sugározva, magabiztosan, diadalmasan néz körül. És miért kell megijedni? Minden rendben van. Vannak a vezető emberek között bátrak, akik szólnak a királynak, ne tedd, ne égesd el, baj lesz. És mi van, ha bekövetkeznek azok a proféciák, amik ebben az iratban vannak? De a király nem hallgat rájuk. Sőt, kiadja a parancsot, amire számítani lehetett, hogy fogják el Bárukot, és fogják el Jeremiást, és öljék meg őket. Nem kell a félelem, nem kell a megtérés. Ő majd tudja, hogy hogyan irányítsa az országát. Viszont itt már azt olvastuk, hogy Isten volt az, aki elrejtette Bárukot és Jeremiást. Érdekes volt, hogy az előző körben ugye a vezetők mondták nekik, hogy bújjatok el, rejtőzzetek el. De amikor oda kerül a sor, hogy a király keresteti őket, akkor maga Isten rejti el az ő engedelmes követőit, követeit. És a történet folytatódik. Azt mondja Isten Jeremiásnak, hogy most újra diktáld le Báruknak mindazokat az igéket, amelyeket mondtam. Az én igém igazság. Az én üzenetem él. El lehet égetni a papírt, de az én igém megmarad. Vissza lehet utasítani a megtérést, de az én igazságom áll. Le lehet pergetni magatokról azt, amiben megszólítottalak, amiben szíven találtalak. El lehet fordulni tőle. Lehet azt mondani, hogy ez engem nem érint. Lehet a többi országra nézni, és azt mondani, minden ország így él. Miért éljek éppen én máshogy? Lehet tovább lépni, és nem beengedni a szívetekbe az üzenetet, hogy ez átformáljon, és a cselekedeteitek megváltozásához vezessen. Sok mindent lehet tenni az én igémmel, de az én igém erő, és megmarad. Írd le, újra írd le, de most írd azt is hozzá, hogy mivel nem hallgatott a szavámra, mivel Jójákim király tűzbe vetette az én üzenetemet, ezért őt megbüntetem. Most már nem a kegyelem igéjét hirdetem számára, hanem meg fog halni, és a pusztulás el fog jönni az országra. Aminek még mindig az a célja, hogy ez a nép megtisztuljon, és visszataláljon Istenéhez, ami 8 év múlva be is következik, hogy a babiloni király elfoglalja Jeruzsálemet, elviszi a népet fogságba, és a fogság 70 esztendejében majd ez a nép újra Istenhez kiállt, és megtisztul, és újra komolyan veszi az Isten igéjét. De most, amit a tekercsben le kell írni, az az, hogy vége. Vége a megtérés lehetőségének. Megbüntetem a királyt. Meg fog halni. Az utódai nem fogják örökölni a trónt. És az ország el fog pusztulni. Én fogom a babiloni birodalmat felhasználni ebben. Az Isten üzenetének lehet nemet mondani, de az Isten igéjének az erejét nem lehet kiiktatni. Az Isten igéje megmarad. Az Isten igazsága beteljesül. Az Isten üzenetét Báruk újra leírja. Egy tekercset elégettek, de az Isten szava áll és megmarad. Arról beszéltem először, hogy az Isten üzenete abban a káoszban, amiben az ország volt, azért szólalt meg, mert Isten az ő szeretetébe, az ő kegyelmébe, az ő igazságába akarta behívni a népét. Leleplezve a gonoszt, megtérésre akarta hívni a népét, hogy kegyelmében részesíthesse, hogy életet és világosságot adhasson neki. Ezt az üzenetet a király elutasította, és a pusztulás valósága lett az ő része. 600 évvel később Isten újra szólt. És abba a világba, amely nélküle a sötétségben élt, elküldte az ő fiát világosságul, Jézus Krisztust. És lehetőséget adott arra, hogy akik befogadják Jézust, azok Isten gyermekeivé legyenek, azok megízleljék a kegyelmet, a szabadítást, Isten ölelő karjainak a beteljesedését, mert ő várja az embert, mert ő vágyik a megbékélésre. Viszont Jézus Krisztusról is ezt olvas, hogy a sötétség nem fogadta be őt. Sőt, az életében látjuk, ahogy ez a benem fogadás a csecsemő korától a kereszt halálig kísérte. Jézussal szemben, aki maga Isten fia volt, a megtestesített ige, a testet öltött üzenete, amikor Isten maga lett emberré, őt is be lehetett fogadni, és el lehetett utasítani. Most 2000 évvel később újra itt van közöttünk, advent idejében, az ő üzenetével, és az ő ölelő karjaival, szent lelke által élettel tölt meg igéket számunkra, amikor megszólított, amikor megtérésre hívott, amikor vigasztalt, amikor a szeretetéről bizonyosított meg. És ma is a válaszunkat várja, ami arról szól, hogy fölvállalom a felelősségét annak, hogy én válaszolok, és nem másokra nézek, és másokra várok, és másokhoz mérem magam. Ami arról szól, hogy átadom neki az uralmat, mert könnyű ítéletet mondani egy király felett, aki nem volt hajlandó meghajtani a térdét egy nagyobb úr előtt és az ő üzenete előtt, de egyen-egyenként fölismerjük magunkban azokat a kis királyokat, akik szeretjük az életünket kézben tartani, és meg kell harcolnunk azt, hogy valóban mit jelent az életünk felett való uralmat Jézusnak átadni. Minden területen engedni neki. Nem ő szolgál engem, hanem az életemet felajánlani neki, hogy én szolgáljam őt. És a bizalom. Hát ehhez kell a bizalom. Hogy bízzam abban, hogy amit ő akar, az jó, hogy ő az igazság, hogy az ő szava szeretetből született szó, és hogy én akkor vagyok biztonságban, ha elengedem a saját uralmamat, a saját rendszeremet, és elfogadom az övét. És testvérek, adventben nem lehet nem beszélni arról, hogy Jézus vissza is fog jönni. Jézus majd visszajön, amikor már úgy jön vissza, mint dicső király. Akkor nem elégethető tekercsben, aminek az igazsága marad csupán meg, akkor nem láthatatlan jelenlétben, ahol az én hitbeli és bizalommal teljes döntésemen múlik, hogy igent mondok az ő hívására, vagy nem, hanem mindenki számára látható módon, dicsőségben és hatalommal fog visszajönni. És akkor minden térd meghajlik előtte. Akkor mindenki nyilvánvalóan látja majd, hogy ő az Úr és ő a király. Csodálatos dicsőségben lesz azoknak része, akik most, amikor meghallják az ő üzenetét, alárendelik magukat ennek az üzenetnek, befogadják, megtérnek, elfogadják a kegyelmet. Olyan jó lenne, hogyha mindannyian ebbe a csoportba tartoznánk, és valóban szabadon és örömmel várnánk a Jézussal, a dicsőséges Jézussal való találkozást. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint ahogy Jójákim király azt tette, mert elégethette a tekercset, de az üzenete megmaradt. Isten ma is szól. Szólt tegnap, tegnap előtt. Szólt a múltadban többször. Mit tettél az ő szavával? Míg nem késő. Engedjünk neki, mert az ő kegyelmével akar magához ölelni bennünket. Amen. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy te igaz, hatalmas és örök Isten vagy, aki nem változol a kultúrák változásával, nem a szokásoknak és a különböző koroknak, társadalmaknak a normáihoz alkalmazkodsz, hanem te vagy az igazság, és hogy te újra és újra szólsz. Szóltál az Ószövetségben profétáid által, és végül elküldted a te szent fiadat, és kijelentetted az igazságot ő benne. És a te igazságod az ő halála és feltámadása által győzelmes igazság lett számunkra, a kegyelem útja. Urunk, köszönjük a Bibliát, köszönjük a Szentírást, a te szavadat, hogy olvashatjuk, és a te örök igéd újra és újra megszólíthat bennünket. Légy áldott azért, hogy nem hagytál bennünket árván és egyedül, hanem elküldted a te szent lelkedet. És szent lelked által ezek a szavak, ezek az üzenetek egészen személyesen megszólítanak és életre kelhetnek számunkra. Urunk, vágyunk erre. Vágyunk arra, hogy a te igazságodban álljunk, a te igazságod, a te szentséged átjárjon bennünket, leleplezzen. Leleplezze a gonoszt a mi gondolkodásunkban, a mi normáinkban, a mi döntéseinkben, mert mi szeretnénk melletted dönteni. Szeretnénk megtérni mindazokból a cselekedeteinkből, mindazokból a gondolkodási rendszerekből, ami a gonosz uralma alatt van, ami nem téged dicsőít és nem téged szolgál. Urunk, így kérünk, hogy taníts bennünket, hogy a te jelenlétedben nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy a te szereteteddel töltsd be, és a te szent lelked által adj erőt ahhoz, hogy a mi világunkban, a te igazságodban járjunk, és éljünk. Urunk, így köszönjük meg neked ezt a gyülekezetet, köszönjük, hogy a testvéri közösségben hétről hétre együtt lehetünk, együtt magasztalhatunk téged, és együtt hallgathatjuk a te igédet. Olyan nagy ajándék ez. Köszönjük neked, és kérünk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket továbbra is. Áld meg gyermekeinket, hogy úgy nőhessenek fel közöttünk, hogy megismernek téged, hogy megismerik a te igédnek az erejét, és ez válik az ő életük erőforrásává. Így kérünk a gyerekek között szolgáló testvéreinkért, hogy hétről hétre te készítsd fel őket, te add nekik lelked vezetését, hogy valóban az ő együttléteik is Isten tisztelet legyen, gyermek Isten tisztelet, ahol veled találkoznak, ahol te szólsz hozzájuk. És így kérünk arra is, hogy hívj el munkásokat erre a szolgálatra. A te akaratod szerint te ismersz bennünket. Kérünk, hogy indíts embereket, akiket te erre szeretnél. És Urunk, köszönjük neked a zenészeinket. Azt, hogy hétről hétre vezetnek bennünket a dicsőítésben, a magasztalásban. Olyan jó így előtted állni, neked énekelni, az imádságunkat énekben kifejezni. Köszönjük a CD-ket, amik elkészülhettek is. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket, az ő szolgálatukat is. Védd meg őket a gonosz támadásaitól. Tedd őket világító lámpássá közöttünk. És atyánk, köszönjük azt a sok-sok gyereket, akik itt vannak a gyülekezetben. Kérünk, hogy áld meg őket. És most különösen is imádkozunk ezekért a picinyekért, akiket bemutattunk, vagy akiket betegség miatt most nem tudtunk bemutatni, de akiknek a nevét felsoroltuk. Kérünk, hogy légy az ő őriző pásztoruk. Áld meg őket, és hadd növekedjenek a mi gyülekezetünk szeretett közösségében. Köszönjük, hogy mindent, az egész életünket előtted tudhatjuk. És nincsen különbség szent és dolgok között, hanem úgy, ahogy vagyunk, a tieid lehetünk. Köszönjük ezt, légy áldott. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.